Most pedig, mint ahogy már mondtam, történelmi megemlékezésünk lesz itt, ünnepi megemlékezés, amelyen Szidiropulusz Archimédész történész fog előadást tartani, a Trianon szemle főszerkesztője, és Várnagy Katalin színművésznő fog még egy verset elmondani. Tisztelten megkérem az előadás megtartására.
Úgy gondolom, hogy mindenki ismeri Arany János Nemzetőrdal című versét, ami szinte ugye népdallá vált. Szülőanyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holtig igaz hozzád, nem is adtam a lelkemet vérbe, 4 garajcár úgyse sokat érne. Van nekem még 5-6 garajcárom, azt is, ha kell, hazárnak adom. Most, ha bárki ilyen gondolatokkal állna elő ma Magyarországon, nagyon sokan maradinak, nacionalistának tartanák, kiáltanák ki, aki nem tart lépést a haladással, az egész világot meghatározó globalista törekvésekkel. Bár mostanában egyre többen értjük Arany János versét. Március idusán a magyar történelem legszebb, legfényesebb napjaira emlékezünk. Utoljára talán ekkor volt igazán egységes a magyar nemzet, mindenki ugyanazt akarta, nemzeti függetlenséget és társadalmi felemelkedést. Pesten, Budán épp úgy, mint Pozsonyban, Szatmáron, Erdélyben vagy a Felvidéken, sőt, azon is túl szerte Európában. Aki nem magyarnak született, az is magyarrá válik, vagy magyarrá lett ebben a katartikus időben, nem csak a harcban, hanem a lázas készülődés reformkornak nevezett évtizedeiben is. Az 1848-49-es forradalmi szabadságház hatását végig kísérhetjük az egész 19.-20. századon. A cári hadsereg hatalmas túlerejével a Habsburgok leverték a szabadságharcot, a kiegyezést azonban nem úszhatták meg. A 67-es kiegyezés lehetőséget adott Magyarországnak, hogy felzárkozik Európához, hogy félfeudális államból modern nemzeté váljék. A kiegyezés, mint legfőbb közjogi kérdés, a magyar parlamenti küzdelmeknek állandó és központi témája volt. A dualizmuskori közjogi harcok lényegében 48 körül folytak. És a folytonosan osztódó, többnyire ellenzékben lévő pártok nevében is ott volt a két szó, függetlenség és 48. A korabeli képviselők, politikusok és a sajtó is a kiegyezéshez való viszonyulástól tette függővé, hogy kiáll a nemzeti oldalon és kiszolgálja a Habsburgokat. Ez a leegyszerűsítés, pontosabban a nemzeti haladás ügyének kisajátítása az akkori baloldal által, hiszen ők nevezték magukat függetleneknek, függetlenség és 48-as pártnak, sok kárt okozott akkor is, és ma is a nemzetnek. A forradalom és szabadságharc nagyszerűségét és határokon átívelő jelentőségét az is mutatja, azon túl persze, hogy egy nemzet fegyvert fogott egy európai nagyhatalom ellen, hogy számos más nemzet fiai álltak be a honvédő seregbe, hogy segítsenek a magyarokon. Az ismert lengyel, olasz, szerb, horvát, német és zsidó származású zsidó szabadságharcosok mellett azokat a görögöket szeretném említeni, akik mindent képesek voltak feláldozni a magyar szabadságért. A magyarországi görög eredetű családok ifjai méltó módon kivették részüket a haza védelméből. Grob Batyányi Lajos, miniszterelnök 1848. május 16-i felhívására szolgálatra jelentkezett sok görög fiatal is, így például Damjanics János mellett ott találjuk a görög származású Kispál honvédtábornokot, akinek Tiszafüreden ma is őrzik emlékét. A görög származású kispál aratott például fényes győzelmet a délvidéki Perlasznál az örmény gyökerű kis Ernő parancsnoksága alatt. Milyen szépek ezek a nevek, akik különböző nemzethez tartoznak. 2009-ben a görög országos önkormányzat kiadott egy kis füzetet, melyben ez olvasható. 1849. április 4-én a Tápió-Bicskei ütközetet a Damjanics vezette harmadik hadtest csatatérre érkezése döntötte el. A legfontosabb pillanat az volt, amikor Kispál alezredes, a híres vörös sipkásoknak nevezett 9. honvéd zászlója parancsnokaként, gyilkos golyózáporral szemben rohant a Tápió hídjára. Ezután szuronyrohammal megtisztították a települést az ellenségtől, akiknek visszavonulását pedig még a lovasság is segítette, fedezte. Ez maga volt a hihetetlen vakmerőség. Az ember lelke örül, különösen ha maga is görög, amikor ezeket a sorokat olvassa. És még folytathatjuk a sort. Más görög származású honvédek neveit is érdemes megemlíteni. Grabovszki Atanáz Ignác honvéd főhadnagy, Gira Ádám honvédőrnagy, Gyika Jenő nemzetőr honvédőrnagy, Hadzsi György nemzetőr százados, Janicsári Szilárd honvéd főhadnagy, Janicsári Sándor honvéd főhadnagy, Margot Ivadar honvédorvos, Papadopulosz Miklós főhadnagy és Papadopulosz Timót honvéd hadnagy és sokan mások. Ezek az ifjak többnyire görög kereskedők fiai voltak, akik nem a haszonszerzést tartották fontosnak, hanem alapértéknek tekintették a közösségi élményt, és tettekben is megmutatkozott ebbéli hitük. Hát néhányuk síremlékét meg lehet találni a Fiumei sírkertben. Részvételük a szabadságharc küzdelmeiben természetes volt, amiképpen természetes volt az is, hogy Pest is rokonszerv tüntetések színhelye volt a görög szabadságharc idején. Görög-magyar légiót szerveztek, sőt, több magyar szabadságharcos harcolt görög földön. 1922. július 16-án például Dezsőfi főhadnagy a korintoszi öböl partján fekvő Meszolongi mellett esett el, mellesleg a nagy angol költő Byron is itt harcolt a görög szabadságért. Laszki Kristóf 1827-ben május 6-án vesztette életét a Kolyász hegy fokánál a török ellen vívott csatában. Akkor még természetes volt a szolidaritás, a nemzeten belüli és a nemzetek közötti szolidaritás eszméje. Vannak hegyek, melyeket a nép szimbolikus helynek tart. Olyan hegyek, melyek valamiről nevezetesek, legendásak. Ilyen volt Termopilai, ahol Leonidas 300 spártai harcosával megállította sok ezres perzsa sereget. Egy Ephialtes nevű görög elárulta őket, saját népét. Harcuk itt sem volt hiába való, mert a kiontott vér egy szegény országnak láthatatlan erkölcsi alapja, legnagyobb kincse, olyan érték, mint amilyen érték az Anyaszentegyháznak a mártirok vére, írja Ravasz László. Ezzel kapcsolatban az áldozat erejéről. Felvehette volna a harcot egy maroknyi csapat a nagy birodalommal szemben, ha ez a hit, ez az áldozatkészség hiányzott volna belőle. A spártai harcosok helytállása és a magyar szabadság ügye is a hiten alapult. És azt a 200 magyar vitézt is a hite vitte a csiki havasok és a Torjai hegység között lévő nyergestetőre, hogy a többszörös túlerőben lévő cári orosz sereget megállítsa 1849. augusztus 1-én. Az oroszok nem bírtak a székelyekkel. Tuzson János honvédei többször is visszaverték a támadásukat, de itt is akadt egy Ephialtes, egy román pásztor személyében. Így vált a székelyek nyergestetője az emberi helytállás újabb szimbólumává. Megrendítően ír erről Kányadi Sándor Nyergestető című versében. Végül csellel, árulással délre körülvették őket, meg nem adta magát székely, mint a szálfák ketté törtek, elámult az ellenség is, ekkora bátorságát láttán zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. A nemzetért való felelősség hite vitte harcban 48 hőseit, és ennek a hiánya viszi közönybe, és ennek következményeként katasztrofába a nemzetet. Nem efialtészekre van szükségünk, hanem sajnos időnként akár a leonidászi áldozatokra is. A nemzet hitét, büszkeségét nem leszerelni kell, vagy újkori divatként nevetség tárgyává tenni, mert sokkal veszélyesebb a nemzetre nézve az ilyenfajta gondolkodás, mint maga a kudarc és az azt követő letargia. Hadd forduljak Eötvös József búcsú című verséhez, aki a következőket mondja. Az ég egy kincset ad minden hazának, és a nemzet híven őrzi birtokát. Császárról szól a francia fiának, büszkén mutatja Róma ófalát, Hellasznak kincse egy elomló rom, tiéd hazám egy szentelt fájdalom. Nos, erről a fájdalomról, a magyar bánatról szól Ravasz László, református püspök, amikor azt mondja, hogy nekünk magyaroknak képünk van szabad, büszke, teljes, békés és boldog nemzeti életről. Ez a törött balok, torz, korcs és csenevész magyar élet nem a mi igazi világunk. Ha a testünk nem érezne fájdalmat, belesétálnánk a halál tüzes kemencéjébe. Fáj és éget sorsunk tüzes kemencéje, mást, jobbat, különbet akarunk. A magyar fájdalom életösztönünk riadója. Petőfi Sándor az Európa csendes, újra csendes című versében máig érvényesen meg is fogalmazta mindazt, amit az előbb elmondtam. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenre áll, lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára, a gyáva népek a magyart. Lánc, csörg, minden kézen, csupán a magyar kézben cseng a kard. De hát kétségbe kell esnünk? Hát búsuljunk-e miatt? Ellenkezőleg óhón, inkább ez légyen, ami lelket ad. És valóban, ez a kudarcból erőt merítő, abból kitörő nemzeti buzdítás és a Ravasz Lászlói magyar bánat vezetett sikerre, ez hozott a nemzet számára, idézőben hasznot, például 1867-ben. Igaz, kicsit későn és korlátozottan, de megérkezett. Azóta újabb kudarcok érték a magyart, közöttük Trianon volt a legfájdalmasabb, a leglesújtóbb, de ebből a taglóütésből is felállt a nemzet. Ravasz László minket, mai magyarokat is figyelmeztet. Hagyjuk abba végre a széthúzást, az árulással felérő nemzetrontó magatartást, mert Isten azt a nemzetet hagyja el, amely maga hagyja el őt azzal, hogy feladja a küzdelmet. Végül Vajda Jánoshoz szerencsére nagyon sok kitűnő magyar írónk van, akihez fordulhatunk, vagy költő, aki a Körülöttünk vagy Tíz ellenség című versében, két sorát olvasom fel, ezt mondja, tavaszodik már valóban, jól dolgoznak a szelek. Most ezekre a jó dolgozó, jó irányú szelekre vágyik mindenki, vágyunk mindannyian, és nem csak reméljük, hanem tudjuk is, hogy nem hiába valóan. De ezért tennünk is kell. Hát, ha nem is olyan sokat, és látványosan, mint amit a 48-as nemzedéktől ő követelt a történelem. Köszönöm a figyelmüket.
Nagyon izgulok, nagyon félek, és mielőtt a verset elmondanám, meg kell köszönnöm mindnyájatoknak, bocsánat, hogy mindenkit tegezek, hogy sok-sok imádságot kaptam, és nagyon sok aggódást, odafigyelést. 2 évet töltöttem a betegséggel, és minden percben hálát adok Istennek, hogy tudok beszélni. Tudok, hang jön ki a torkomon, csodálatos. És köszönöm a felén nyújtott segítségeket, és külön köszönöm 2 barátnőmnek, akik nagyon sok mindent tettek értem, és tudom, hogy ez talán nem tartozik ide, de úgy érzem, hogy a szeretetet és az örömet azt mindig el kell mondani, és meg kell osztanom. Itt van most egy színésznő, úgy hívják, hogy Gyulányi Éva, Eugénia, és azt hiszem, ezért nem fog rám megharagudni, holnap lesz 95 éves, és aktívan látogatott a kórházban, és a saját, nem autóval jött ide, saját maga a Népszínház utcából, úgyhogy ezt el kellett mondanom, és bocsánat, hogy oda megyek hozzá, és adok egy pozitívsnek. Petőfi Sándor szülőföldemen. 1848-ban írta, június 8 és 6 között. Itt születtem én, ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával von tele. Most is hallom a dalt, elhangzott bár, cserebogál, sárga cserebogál. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el meglakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő, hogy lejár. Cserebogál, sárga cserebogál. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok, fűzfasípot fújva, lovagolok, szilajd, nátparipán, vájúhoz még, lovam inni kíván, megitattam, gyí lovam, gyí betyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz Dajkám, az altatónóta hangzik ajkán, hallgatom, s fél álomba vagyok már. Cserebogár, sárga cserepokán.
Várnagy Katalin színművésznőnek, illetve Szirirokulusz Archimédesznek is szeretnénk megköszönni a szép verset, illetve a tartalmas előadást. Kérem, fogadják szeretettel gyülekezetünknek ez egy csekély ajándékát.
Köszönöm.